Reuters nemrégi információja, hogy a német hadipari cég a Rheinmetall azt fontolgatja, sőt, hát tervezi most már, hogy átalakítja a németországi autógyárát, ebből kettőt, és elkezdenek majd katonai gyártást ott is, és hát nyilván hadi eszközöket gyártanak majd. A lendő új kancellár Friedrich Merz egyébként azt tervezi, hogy lényegesen többet költenének honvédelemre, mert hogy a német hadsereg a Bundeswehr igencsak rossz állapotban van, de ha tényleg többet költenek, akkor ezt megtehetik-e a jelenlegi német államadósság fékszabályok alapján, vagy még ezt az új országgyűlés megalakulása, a Bundestag megalakulása előtt kell valahogyan megtenniük. Kérdezem Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz, jó napot!
Üdvözlök, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Friedrich Merznek már a kampány során az egyik ilyen jelentős ígérete az volt, hogy valamilyen formában, de lazítani szeretne ezen az adósságfékszabályon, és elsősorban pont a hadi kiadásoknak a növekedése miatt. És kampány során nem nagyon körvonalazódott az, hogy ez egész pontosan hogy tenné meg. Azt is lehetett tudni, hogy az adósságfékszabálynak bármilyen módosítása, felfüggesztése, vagy ilyen speciális alappal való megkerülése, az kétharmados többséget igényel majd a parlamentben. Ugye a most lezajlott választásokat követően az látszik, hogy bár a CDU-CSU és az SPD egy ilyen kétpárti koalíciót tud alakítani, viszont a kétharmados többség az nagyon nehezen lenne meg nekik. Ehhez valamelyik szélsőséges párttal is, elsősorban ugye az AfD-vel együtt kéne nekik működniük, és így tudnák megszavazni azt, hogy egy ilyen 200 milliárd eurós rendkívüli honvédelmi vagy hadi alapot létrehozzanak. Éppen ezért most azon dolgoznak, hogy még a régi parlament szavazza meg, hogy ők egészen március 24-éig hozhatnak új törvényeket, és a úgymond távozó német parlamentben viszont a klasszikus centrális pártok együtt kétharmad fölötti szavazatarányjal rendelkeznek. Tehát, hogyha a CDU, SPD és a zöldeknek is sikerülne összefogniuk, akkor következő hetekben meg tudnak szavazni ezt. És ugye ez egy jelentős könnyebbséget jelentene a frissen beiktatandó kormánynak, hogy már megvolt ez a 200 milliárd eurós csomagnak a megszavazása, és nem azzal kell indítaniuk az új parlamenti kormányzást, hogy az AfD-vel kényszerülnek valamiféle kompromisszumra és együttműködésre.
Egyébként ez törvényes lenne még az új Bundestag megalakulása előtt egy ilyen szavazás, vagy ez inkább csak erkölcsileg érdekes?
Szokatlan. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy szokatlan, de a következő egy hónapban még teljes értékű parlamentként funkcionál, tehát hogy bármiről dönthetnek. És hogyha ugye a frissen kormányra kerülő párt kéri, akkor talán még erkölcsileg sem annyira aggályos, de nyilván szokatlan, nem azt szoktuk látni, hogy a távozó kormány alkotmánynak bizonyos pontjait módosítja. Ezt tipikusan meg szokták már hagyni az új kormánynak, viszont a mostani felállásban úgy tűnik, hogy mégiscsak az lesz a járható út, hogy a következő néhány hétben megszavazzák ezeket a változtatásokat.
Hát igen, így első ránézésre az AfD, az Alternatíva Németországnak ezt nem túl valószínű, hogy megszavazná. Ugye egyébként az új kancellár jöttének, illetve egy más típusú kormány alakulásának milyen gazdasági hatásai látszanak kibontakozni, túl azon, hogy többet költenének, jóval többet költenének honvédelemre?
A tőkepiacok azok mindenképpen örülnek egyelőre. Egyrészt valószínűleg egy sokkal könnyebb kormányzás várható, hiszen az eddigi kormányban három pártnak a koalíciója volt, és hát azt láttuk, hogy ez nem volt igazán működőképes, ugye nagyon sok pártok közötti vagy kormányon belüli ellentét volt, és hát ez főként a gazdaságpolitikájuk színlette meg. Ilyen szempontból, hogy egy kétpárti koalíció fog tudni alakulni, az sokkal kedvezőbbnek tekinthető. Ráadásul ugye a CDU-CSU pártszövetségnek inkább ilyen piacbarát megközelítése van. Ugye magának, Friedrich Merznek is azért komoly vállalati karrierút is a háta mögött áll, komoly tapasztalatokkal rendelkezik. Több német nagy társaságban, például a Deutsche Börse-ben is felügyelőbizottsági tag volt, tehát hogy vannak ilyen jellegű tapasztalata is. Ami az egyik ilyen nagy gazdaságpolitikai ígéret, hogy az egésznek a egész gazdaságpolitikát azt egy kicsit keretezi, az az, hogy a cél az az, hogy a GDP növekedés az visszatérjen a 2%-os éves növekedési ütemre. Ugye Németországnak valahol e körül van a potenciális növekedése, tehát hogy ha nem történik semmi különleges, akkor ezt a 2%-ot nagyjából ezt tudják nőni. Ugye az elmúlt években azért azt láttuk, hogy inkább stagnálás, kicsi visszaesés volt, tehát hogy ehhez képest próbálják beindítani majd a német gazdaságot, és ennek szerintem kettő kulcsa lesz majd az ő politikájukban. Az adósságfék szabálynak ugye ez az esetleges módosításán túlmenően, az egyik az mindenképpen az adópolitika, a másik pedig majd az energia és klímapolitikájuk lehet majd.
Mely részvények profitálhatnak elsősorban majd a piacon az új német kormány politikájából? Körvonalazódik ez, mert azt például láttuk az elmúlt napokban, hogy a Siemens azért nem annyira.
Ugye az első nagyon erős pont szerintem az ő politikájukban, adópolitika tekintetében, az az, hogy egy társasági adócsökkentést szeretnének elérni. Jelenleg a úgynevezett kombinált adórát, amiben benne vannak az ilyen helyi iparűzési jellegű adók is, az erre számított tényleges adókulcs az valahol 30% környékén van most a legtöbb társaság esetében Németországban. Ezt az adókulcsot szeretnék egységesíteni és 25%-ra levinni. Értelemszerűen ebből a teljes német gazdaság, az összes vállalat profitálni tudna. Itt talán azt lehet mondani, hogy az inkább belső piacra termelő, mondjuk MDAX, tehát hogy akik inkább a kisebb méretű, de tőzsdén lévő német vállalatok, azok, akik nagyobb mértékben tudnak profitálni. A DAX-ban lévők, akik ténylegesen nemzetközi szinten vannak jelen, ők talán kevésbé tudnak ebből a lépésből profitálni. Ugye rájuk eddig is kevésbé volt érvényes ez a 30%-os adókulcs, hiszen tevékenységük egy része külföldön volt, és akkor az ottani adószabályoknak megfelelően kellett nekik adózniuk. A másik, és ebből következik ugye, hogy kik lehetnek a nyertesek ezen túlmenően, ugye itt az adócsökkentésnek van egy olyan lába is, ami a lakosságnak az adóterheit csökkenteni több lépésen keresztül, főként az adókulcsokat tenni, vagy az adórendszert tenni kevésbé progresszívbé, és ezen keresztül egy effektív adócsökkentést jelentene. Ez valószínűleg itt a német középosztályt, annak is inkább talán a felső középosztályt tudná támogatni. Ez pedig ugye a kiskereskedelmi szektort, kiskereskedelmi cégeket tudná pozitívan befolyásolni. Szerintünk ilyen például a Zalando, ugye ő egy német kiskereskedelmi cég, aki az úgynevezett DAC régióban van elsősorban jelen, tehát Németország mellett Ausztriában és Svájcban is elég jelentős jelenléttel bíró cégről beszélünk. És hát a másik jelentős téma, ahogy említettem, a gazdaságpolitika tekintetében, az az energia és klímapolitika, ami elsősorban a nagyon energiaintenzív cégeket hoznak kedvező helyzetbe. Ugye klasszikusan ilyennel találkozunk a vegyipar esetében, például egy BASF vagy egy K+S, aki ilyen műtrágya jellegű termékeket gyár, de igazából az összes német vegyipari céget itt szinte kivétel nélkül felsorolhatnánk. Ide tartoznak a nehéziparon belül, mondjuk az acélipar, alumíniumipar, például ThyssenKrupp, ArcelorMittal, Salzgitter, hogy a kisebb cégeket is megemlítsem, és adott esetben mondjuk az építőipar is, például egy Heidelberg Materials. És hát valahol itt helyezkedik el azért az autóipar is, ugye az is egy eléggé energiaintenzív ágazat. Valószínűleg, hogyha meglépik azokat a lépéseket, amiket ígérnek, például, hogy az elektromos áram árát azon keresztül igyekeznek majd csökkenteni, hogy az erre rakódó adókat, illetve hálózati költségeket majd 5 penttel csökkentik kilowattóránként, úgy érezzük, hogy ezek a szektorok és ezek a cégek ebből például profitálhatnak.
Ha Friedrich Merz német kancellárként minél később találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, az üzenetértékű, hogy nem olyan erős már a német gazdaság és a német politika, vagy pedig nem annyira fontos?
Szerintem ennek inkább politikai szintéren van jelentősége, hogy ki mikor találkozik. A gazdaságpolitikát, illetve a gazdasági környezetet, ez szerintem kevésbé fogja majd befolyásolni. Egyébként szerintem érdekes volt, hogy Friedrich Merz gyakorlatilag az elsők között Macron elnökkel beszélt, aki éppen úton volt Trumphoz. És egyébként is most az európai, és alapvetően a globális politikát is a ukrán helyzetnek a rendezése határozza meg. Ezen dolgoznak most európai vezetők is, hogy milyen biztonsági garanciákat lehetne Ukrajnának adni a későbbiekre, hogy Oroszország ne támadja ismét meg az országot, illetve hát Amerikának is ez a fő fókusz területe most. Én úgy érzem, hogy most kevésbé ezeknek a politikai gesztusoknak az időszakát érjük, hogy ki kivel mikor találkozik, most sokkal inkább egy ilyen pragmatikus megközelítés jellemző a politikusokra, és hát a Merznek is szerintem ami így körvonalazódik az ő gazdaságpolitikájából, az sokkal inkább egy Európán belüli fókusz, Európának a megerősítése, és ezen belül a német gazdaságnak nyilvánvalóan a megerősítése, és kevésbé gondolkodik ő szerintem most az amerikai-német kapcsolatokban.
Nagy Andrást, az Erste részvény elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
További szép napot kívánok!